mikor még Ádi és Zsuzsika voltak. Most Zsuzsa asszony lépett oda az emberéhez, megfogta a kezét, s gyöngéden visszaültette a karosszékbe. A szegény, alacsony sorsú némbernek az arcán csupa jóság volt kifejezve. Hát nem úgy van az édes jó társa. Te asszonyod nem fogja az orcáját kendőbe takarni a szégyen miatt. Se a két szemét nem fogja kísírni. Igaz, úgy van. Mi nem vagyunk egymásnak esküdt hitvesei. De hát majd most én mondom el ezt a történetet. Hallja meg, aki akarja, s aztán dobjon ránk követ, aki gyalázatot talál rajtunk. Éppen ebben a hónapban múlt annak 50 esztendeje, hogy ez történt. Én akkor 16 éves leány voltam, az én Ádámom pedig 20 esztendős legény. Mind a ketten itt laktunk a Ferencvárosban. Az én anyámnak a háza szemközt volt az ő anyjának a házával. Szerettük egymást, el voltunk egymással jegyezve. Úgy volt, hogy ránk jövő farsangon meg fogunk esküdni. Már a kelengyém is készen volt, az Ádámnak a móring pénze. Mind a kettőnk szülői jómódúak voltak, már ahogy alacsony sorsú emberek között mondják. Az anyám mindig millimári volt, 4 szép tehene állt az istállóban. Magam hordtam be a tejet a városba 1 lovas szekérrel. Az Ádám anyja pedig hentesné volt, s a fia vitte az egész üzletet. Jaj, hogy hagyhatott fel ezzel a nemes mesterséggel, szólt közbe Szüköl Makár úr. Majd elmondom én a sztrendjén. Azt mondják, az ember tervez, Isten végez, meg hogy szegény ember akaratját boldog Isten bírja. Azon a télen januárban mind a kettőnknek meghalt az anyja. Mintha csak összebeszéltek volna, egy napon halt meg mind a kettő. Egyszerre kísértük ki őket a temetőbe. Egymás mellé lettek eltemetve. Úgy emlékszem rá, mintha most is látnám. 2 koszorút vettünk mind a kettőnek a kereszt fájára. Téli zöldből, meg piros csipkebogyókból. Én is árva lettem, ő is. A kettős gyász miatt elmaradt az esküvőnk a farsangról. Abban reménykedtünk, hogy majd talán megtartjuk az új kenyérre, vagy később új borra. És az alatt csak úgy az ablakon keresztül beszéltünk egymással, ahogy tisztességes jegyesekhez illik. Abiz úgy volt, erősíték Kapor Ádám. Ekkor jött a március 15-e, ami nekem is másoknak is örökké emlékezetes marad. A Duna árja átszakította a gátakat, és 2 oldalról rohant a városra. Úgy emlékszem rá, mintha csak az idén történt volna. Sötét éjszaka volt, ami utcánknak csak a végén pislogott egy olajlámpás. Egyszer csak ágyú dördülések hangzottak a Duna felől. Kiszaladtam az utcára, és az utcajtóban találkoztam az Ádámommal. Ő azt mondta, nem lesz semmi baj. Császári pattantyúsok ágyúzzák a megtorlódott jeget promontornál. Nem sokára azonban a Szent Gellért fokáról kezdtek az ágyúlövések megvillanni. Az ágyuk mind a város felé voltak fordítva, hogy a dördülésüktől minden ablak csak úgy csörömpölt. Hát ez meg mit jelenthet? Egyikünk sem tudta. Minden lakos kint volt az utcán a ház előtt, de még senkinek sem jutott eszébe, hogy valamerre fusson. Hisz ha jókor tudtuk volna a veszedelmet, volt lovunk, szekerünk, idejében elmenekülhettünk volna. Egyszer csak azt látjuk, hogy az utcánk sarkán égő lámpásból 2 lámpás lesz. Hát már akkor ott volt az árvíz. Annak a tükrében látszott a második lámpás. Mi rögtön szaladtunk vissza a magunk házaiba. Első gondolatunk az volt, hogy a mi értékes holmicskánkon azt a padlásra felhordjuk. Én siettem ágyneműt, fehérneműt felcepelni, magamra maradtam. Ami cseléd volt a háznál, az mind elszaladt, ott hagytak magamra. Azt gondoltam, hogy majd azután is ráérek még a négy tehenet meg a lovat az istálóból kiszabadítani, de mire le akartam jönni a padlásról, már akkor az ajtó ragasztó ígért az árvíz. Én ott rekedtem a padláson, de még oda is utánam jött a víz, úgyhogy ki kellett másznom a háztetőre. Hát nem tudott a konstábler után kiáltani, mondá János. Hát a tűzoltók, a mentőtársaság, kérdé Makár úr. Volt is akkor konstábler, tűzoltók, mentőtársaság? A nagy jéghasábok egymás hegyén hátán torlódva harsogtak végig az utcán, csak úgy rengett alattam a ház. Ítéletnapja volt az. Rettenetes volt hallgatnom az állatok rémítő bömbölését, amik az istálóba rekedtek. Átellenben az Ádám lovai nyerítettek, és a sertései visítottak a halálos vívódásban. Minden állat olyan hangon ordított, aminőt ember sohasem szokott hallani. Még rettenetesebb volt, mikor minden elcsendesedett. Csak a varjak károgtak. Egyszer-egyszer valami nagy robaj hallatszott, amint egy ház összedült az utcasorunkban. Akkor a pesti házak csak vályokból voltak építve. De a víz még egyre nőtt. Az utca sarkán égő lámpás, meg a másik ott a vízben mindig közelebb értek egymáshoz. Utoljára egyélettek, nagyot lobbantak. A víz kioltotta a lámpást. Én felmenekültem a kéményre. Azt tudtam, hogy legtovább kitart. Annyi lelkem volt, hogy egy fél kenyeret meg a nagy kendőmet magammal vittem. Onnan néztem, hogy döntögeti a jeges víz azon a házakat körülöttem. Csak azért imádkoztam akkor is, hogy az átelleni ház, az én kedves Ádámom háza össze ne roskadjon. Hát a propellerek nem jöttek a segítségükre, meg a csónak egyletek, szólt közben Lidi kisasszony. Jaj, lelkem, kisasszony, minden volt az akkor. Hát egyszer, mikor már a magunk háza is recseget ropogott alattam, mit látok? Az Ádám padlásának az ajtaján, ahol a szénát szokták felvinni, valami sötét alkotmány nyomul előre. Odáig ért már a víz. Az Ádám nagy hirtelen a padlás ajtót két üres hordóra rászegeztes, azt tolta ki a vízre. Ő maga ott állt a tetején. Tutajt csinált magának. Az a valami, a tutaj, kiáltott közbe a frányú. Kivált a jeges árvízben, amint az Ádám meglátott engem a kéménybe kapaszkodva, oda kiáltott hozzám, hogy csak maradjak nyugodtan, amíg értem jön a tutajjal. De hát arra gondolni sem lehetett, hogy azzal a gyarló alkotmánnyal át lehessen vádolni a jégzajon. Hasztalan volt minden erőlködése. Végre egy nagy óriási jégtábla egészen elzárta az utcát. Keresztbe állt a kettőnk háza előtt. Az utána jövő jéghasábok úgy torlódtak fel a háta mögött, mint egy sánc. Na most frissen. Én hirtelen leugrottam a háztetőről rá a jégtáblára, hogy majd átfutok az Ádámhoz. De ő már a fele útján elém jött, s aztán a kezét nyújtva vezetett a jégen keresztül a tutajáig. Ott azután magához szorított, megcsókolt, először életünkben. Jaj, még a sarkamban is meghűlt a vér, sóhajtá a ritka panna. Na most már igyekezzünk innen septén, mondá az Ádám, mert ha ez a megrekedt jégsánc egyszer megundul, összetör bennünket tutajostul. Azzal ő egy hosszú úddal a kertek felé irányozta a tutajt, ahol kevesebb volt a jégzaj. Arra lehetett csak haladnunk, amerre a víz árja sodor. Nekem folyvást arra kellett ügyelnem, hogy az egyensúlyt fenntartsam a tutajon. Ha az Ádám balra lépett, én jobbra léptem, mikor a sűrűbb jég közé szorultunk, akkor kezdődött a Lulai Machen. Erről sem tud már semmit a mai budapesti ember. Pedig akkor így járták a jeges Dunát egyik parttól a másikig. Valamennyien szétterpesztett lábaikkal, hol jobbra, hol balra nehezettek a testükkel, Lulaj recht, lulaj links. Így törték a jeget, s ahol nagyobb jégtábla került elénk, ott kiúrottunk, s a tutajt úgy toltuk rajta keresztül, amíg vizet értünk. Az volt a nász utazás, kalambom szerelme. Mindenki áhítattal hallgatta a matróna beszédét. Azt hiszem, hogy három éjszaka összeragadt, olyan hosszú volt ez az út a sötétségben. Az ég fekete volt, alattuk havas jeges víz fehér. Végre, mikor szürkülni kezdett az ég valahol egy partos dombon, ott a városi homokbányák táján szárazra jutottunk. Ott kellett megvirradnunk. Hideg metsző szél fújt. A két üres hordóból, a padlásajtóból, az én nagy kendőmből, meg az Ádám köpenyegéből csináltunk egy sátort. Ez volt a mi mennyegzői sátorunk. Én hoztam magammal fél kenyeret, ez volt az én kelengyém, az Ádám hozott egy darab szalonnát, ez volt az ő móringja. Együtt összevéve ez volt a mi lakodalmi traktánk. Minek is menekültünk mi meg akkor, motyogá Ádám apu. Mi szükség volt két koldussal többnek megmaradni a világon. Igaz, hogy koldusok lettünk, mikor vége volt a nagy veszedelemnek, mi is visszatértünk a városba. Addig jámbor földművesek fogták pártunkat. Nem város volt itt, hanem temető. Elkezdtük keresni a házainkat. De még csak az utcának se találtunk a nyomára, amelyben szülőinknek a lakása állt valaha. Egy pusztaság volt az egész város rész, beterítve sárnak ázott falakkal. Tetőket, gerendákat össze-vissza hányt a halomra az árvíz, nem lehetett onnan járni. Minden vagyonunk oda volt eltemetve abba a rettenetes nagy sárhalmazba. Most valami nagy piac van a házaink helyén. Mikor egyszer kutatástak a piac közepén, megtalálták az én korál nyakkötőmet, amit az anyámtól kaptam egyszer karácsonyra. Kisütötték róla, hogy pogány korabeli maradvány, s betették a múzeumba, ott láttam meg. Kezdek a sorsommal kibékülni, sóhajta fel a diurnista. Öregasszony derülte barccal folytatá, de hát azért mégsem voltunk kétségbe esve. Én szerettem Ádámot, ő meg szeretett engem, s megesküdtünk egymásnak, hogy soha el nem hagyjuk egymást. Igaz, hogy nem az oltárnál, nem a viaszgyertyák fénye mellett, hanem csak egy virágos kökény bokornál, a csillagok ragyogása mellett, de azóta is valahányszor egy virágzó kökénybokrot látunk, pedig a kökényfa minden esztendőben kivirágzik, mindig újra eszünkbe jut, hogy mit esküdtünk akkor egymásnak. Szükő makár szomorúan szólt közbe. Hát én még egy kőkénybokrot sem láttam virágozni soha. A ritka panna pedig azt az észrevételt tette rá, hogy bizony pedig, hé, de sokan vannak, akiknek a viasz gyertyánál se jut eszükbe, hogy mit esküdtek előtte. A Zsuzsa asszonynak szünetet kellett tartani, hogy a szemeit megtörülgesse, azután csendesen folytatá. Állhattunk volna szolgálatba mind a ketten. Ádám elmehetett volna hentes legénynek, hisz jól értette a mesterségét. Én is beállhattam volna szobaleánynak. Csinos voltam, ügyes voltam. De hát nem akartunk egymástól elválni, inkább együtt törtük a nyomorúságot. Pesten elkezdtük az újból építkezést, mi ketten együtt jártunk napszámba, és amit kerestünk, azt híven megosztottuk. Megéltünk belőle. Soha alamizsna kenyérre, soha ispitályra egyikünk sem szorult. Ha egyszer másszor az egyikünk időlt a munkából, a másik dolgozott dupla ember számba. Hallja ezt Lidi kisasszony dörmögé Pacal János. Hát hiszen, amit a törvény elénk szabott, az egyházi esketést is szerettük volna mi megtartani, folytatá Zsuzsa asszony, de soha annyi módunk nem volt, hogy azt meggyőzhettük volna. Elég volt nekünk annyit megvonni a szánktól, hogy a lakbért félretehessük. Ha szegények voltunk is, de szerettünk tisztán lakni, hanem egyszer mégis történt valami, ami rákényszerített bennünket. Az Úristen megajándékozott bennünket egy fiúcskával.
Most is könyvbe lábad a két szemem, ha rágondolok. Olyan volt akár egy kis angyal, akik ott az oltárképen a Szűz Máriát körülrepkedik, csak hogy éppen a szárnyai hiányoztak. Úgy szerettük mind a ketten, mikor dolgozni mentünk, magunkkal vittük. Nem volt bölcső, de kérdél itt. Dehogy volt, ha lett volna, sem váltunk volna meg a kedvestől. Egy napon aztán így szólt hozzám az én Ádámom. Hallod-e, Zsuzsa? Ennek a kisfiúnak becsületes nevet kell ám adni, hogyha egyszer megnő. Ki ne csúfolják a többi gyerekek, hogy neki még igazi, apáról való neve sincsen. Nekünk egybe kell kelnünk, annak rendi szerint, akárhogyan zsugorgatjuk is meg a hozzávaló költséget. Ettől fogva aztán még többet dolgoztunk. Én még éjszakával is megtoldottam a napot. Akkor kaptam rá a mosónőmesterségre. Eljártam szapulni. Az Ádám meg télen havat is lapátolt, s amellett úgy éltünk, hogy hét számra eldanolhattuk volna. Nem ettem én ma egyebet, fekete retket kenyeret. Mégis összekuporgattunk annyit, amennyi elég volt a tisztességes mennyegzőre, nekem egy mennyasszony ruhára, meg a jó cimboráinknak egy kis áldomásra. A nap is ki volt már tűzve Vízkereszt utáni vasárnapra. Itt nagyon elfogta az indulat Zsuzsa asszonyt, össze kellett szedni minden erejét a további beszédhez. Ekkor egy éjszaka a mi kis Jancsikánk nagy hirtelen beteg lett. Járvány volt az egész utcában. Valamennyi gyerek mind megkapta, mind belehalt, ő is elment velük. Harmadnapra a mi kis csevegő pirosképű angyalkánk helyett egy kis fehér halottunk volt. A lakodalomból temetés lett. A mennyegzői költség felment a gyászszertartásra. Ettől fogva aztán nem gondoltunk többet az esküvőre. Minek már? Kinek kell az? Minket összekötözött erősen a szegénység. Nem volt kinek dicsekednünk, nem volt ki előtt pironkodnunk. Senki sem törődött velünk a világon, mi sem a világgal. Így aztán lassacskán megvénültünk, s ha ez a mostani nyomorúságunk rá nem kényszerít, soha se tudta volna meg senki, hogy abban a két gyalulatlan deszkakoporsóban, amit ebből az udvarból egyszerre kivisznek, nem igazi férj és feleség feküsznek. Ó, én édes párom, de igazán mondott, rebegé Ádám apó, zokogva ölelve át hű élettársát. És ez aztán ragadós, kikiborult a szomszédja nyakába. A Lidia csicsonkát ölelte, a Panna a frányót, a Gagyuláni, a Miska cigányt, egész sírás verseny támadt, csak a konstábler tudta megőrizni hivatalos méltóságát, a szüköl makárnak pedig éppen kaucsukkal volt behúzva a szíve az ilyetén érzékeny jelenetek ellen.